Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 187-es dicséretet énekeljük fennállva. Helyünket elfoglalva énekeljünk tovább a 357. dicséretnek az első három versével, imádkozzunk Istenhez, Jézus én bizodalmam és megváltóm életemben. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, amelyet a 114. Zsoltárból olvasok. Amikor Izrael kivonult Egyiptomból, Jákob háza népe az idegen nyelvű nép közül, Júda lett az Úr szent népe, Izrael a birodalma. Látta a tenger és elfutott, a Jordán pedig meghátrált. A hegyek ugrándoztak, mint a kosok, a halmok, mint a bárányok. Mi lel téged, tenger, hogy elfutottál, és téged, Jordán, hogy meghátráltál? Hegyek, mit ugrándoztok, mint a kosok, és ti halmok, mint a bárányok? Reszkeste föld az Úrtól, Jákob istenétől, aki a sziklát bővízű tóvá változtatta, a kovakövet forrássá. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük a késztetést, a vágyat, vagy az ellenkező vágyat legyőző akaratot, amely ide hozott. Te sosem végzel fél munkát, de tudsz várni. Mégis arra kérünk, a Szentlélek által az is megtörténjen, amiért idejöttünk, hogy az ige építsen és erősítsen a benned való hitben. Te nálunk pontosabban el tudod választani bennünk azt, ami méltatlan hozzád és tisztátalan. Bocsásd meg a bűnt, és adj jó lelkiismeretet abban, ami szabad, így ebben az ünnepi időben is. Nevedért kérünk, hallgass meg. Amen. Az ige hirdetésre készülve a 154. dicséretet énekeljük. Úr Jézus, mely igen drága a te ígédnek világa. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom a Márk szerinti evangélium 16. részéből a 9-től a 18. versig. A hét első napján, korán reggel, miután feltámadt, először a Magdalai Máriának jelent meg, akiből 7 ördögöt űzött ki. Ő elment és megvitte a hírt követőinek, akik gyászoltak és sírtak. Amikor ezek meghallották, hogy ő él és hogy Mária látta, nem hitték el. Ezután más alakban jelent meg közülük kettőnek útközben, amikor vidékre mentek. Ezek is elmentek és megvitték a hírt a többieknek, de nekik sem hittek. Végül pedig megjelent magának a 11-nek is, amikor asztalnál ültek, és szemükre vetette hitetlenségüket, kemény szívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt, miután feltámadt. Ezután így szólt hozzájuk. Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Eddig az ige foglaljunk helyet. Kedves testvérek, akik együtt olvassák a Bibliaolvasó kalóz szerint a Bibliát velünk, amikor elér Kiki a maga Bibliájában Márk evangéliumának a végére, és meglátja, hogy ez a rész zárójelbe van téve. majd, ha gyakorlott a Biblia olvasó, megnézve a lap alján a kis megjegyzéseket, jelzéseket, és azt olvassa, hogy ez a szakasz, amit most hallottunk, amely zárójelbe van téve, nem szerepel a legrégebbi Márk evangélium a kéziratokban, mindjárt elfoghatja a bizonytalanság, hogy vajon akkor ez a rész hitelese és érvényese annyira, mint az evangélium többi megelőző része. Akiknek károli bibliájuk van, azok pedig legtöbbször hallják az igehirdetésben, hogy bizony ezt a záró beszámolót utólag illesztették Márk evangéliumához. És könnyen elbizonytalanodunk, amikor a régiségnek egyfajta eredetiséget, hitelességet igazoló jelentése van, hogy lehet-e ugyanúgy bízni ebben a szövegben, mint az evangélium teljes szövegében. Ugyanúgy Istentől ihletett-e, és ebből fakadóan ugyanúgy hordoz-e megbízható tanítást, üzenetet a számunkra. Van még egy hasonló rész a János evangéliumában a házasságtörő asszonyról. Hát hitelese, üzenettel bíró részeke ezek? Egyértelműen igen. A kérdést ugyanis több dolog, de leginkább az dönti el, hogy amit ezek a valamivel később az evangéliumokhoz csatolt részek tartalmaznak, összecsengenek-e, harmonizálnak-e az egész evangéliummal, vagy ellentétben állnak azzal. Sőt, ebben az esetben Márk evangéliuma befejező szövegének az esetében más evangéliumokról beszélhetünk. Több evangéliummal cseng össze a tartalma. Magdalai Mária találkozása jóval részletesebben olvasható János evangéliumában, és ugyanaz a kitétel itt is megjelenik, ami ott nagyon fontos, hogy megvitte a tanítványoknak a feltámadásról szóló hírt. Az pedig, hogy más alakban jelent meg közülük, Jézus tágabb tanítványi körét számba véve közülük útközben, amikor vidékre mentek, akik aztán a többieknek ugyanúgy megvitték a hírt, mint Magdalai Mária, szintén nagyon részletesen, jóval részletesebben olvasható Lukács evangéliumában. Sőt, a más alakban itt röviden arra utal, ami ott egy kicsit furcsa, hogy mintha a két emmausi tanítvány szemét, látását valami akadályozta volna, s nem ismerték fel Jézust. De Máté evangéliumával is erősen összecseng az, hogy természetesen a 11-nek is megjelent, és világot átölelő missziós parancsot adott nekik. De más is beleköti ezt a kicsi részt az evangéliumok közös szövetébe. Egy olyan sajátosság, amely azonban ilyen koncentráltan, ennyire koncentráltan más evangéliumi beszámolókban nem jelenik meg. És ma erről szól az igehirdetés. Arról a ritmikusan négyszer is ismétlődő megjegyzésről, megfogalmazásról, hogy nem hittek, nem hittek, nem hisznek. Mária látta Jézust, elmondja, de nem hitték el. A vidékre tartó két tanítványnak sem hittek. Jézus szemükre is veti, hogy nem hittek. És végül talán éppen ezért beszél Jézus úgy, hogy akik hisznek, üdvözülnek, és akik nem hisznek, elkárhoznak. Erről a négy szóról, négy kifejezésről halljuk ma Isten üzenetét. Ez a hitetlenség különféle formában, egy-két kivételt leszámítva, ott van azért a négy evangéliumnak a feltámadásról szóló 15 beszámolójában is. Máté úgy írja le Jézus és a tanítványok találkozását, hogy amikor meglátták, leborultak előtte, mármint Jézust a tanítványok, pedig kétségek fogták el őket. Lukács arról számol be, hogy amikor az asszonyok hírül viszik az angyal üzenetét Jézus feltámadásáról, üres fecsegésnek tartják, és nem hittek nekik. És később, bár már tudtak arról, hogy az Úr megjelent Simonnak, erről be is számolnak az Emmausból visszatérő két tanítványnak, éppen amikor ezt újságolják, és Jézus megjelenik közöttük, megrettentek és félelmükben azt hitték, hogy valami szellemet látnak. Jézus reagál is erre, a megrettenésre, és megkérdezi, miért ijedtetek meg, és miért támad kétség a szívetekben. János evangéliumából pedig jól ismerjük a hitetlen Tamás történetét. Ilyen masszívan veszi körül a keresztény hit legközepét, szívét, a feltámadásról szóló evangéliumot, a hitetlenség, a kétség, az, hogy nem hittek. Sokan ebben a Jézus feltámadása melletti érvet látnak, hogy még a legközelebbi tanítványai is hitetlenkednek, és erről az evangéliumok őszintén beszámolnak. Hogy egyáltalán nem úgy viselkedik a 11, mint egy megkonstruált, kitalált tanmese szereplői, akik persze annak rendje módja szerint természetes hittel fogadják a feltámadás hírét, és így példaképként vannak állítva a későbbi hívők elé. Ezt az érvelést, hogy közvetve a tanítványok hitetlenkedése erősíti a beszámolók hitelét és őszinteségét, ezt igaznak és logikusnak tarthatjuk, de éppen ebben a felolvasott szakaszban Jézus mégsem így értékeli a tanítványok hitetlenségét. Nem mondja azt sem, amit gyakran hallunk, és ez is igaz, hogy talán érthető, mert túl nagy és páratlan dolgot hallottak a tanítványok. És azt sem mondja, hogy milyen jól is jön majd ez a ti hitetlenségetek az én feltámadásomról szóló későbbi vitákban. Egyáltalán nem így értékeli ennek a hitetlenségnek a közvetett bizonyító értékét, hanem nagyon is erőteljesen számon kéri a tanítványokat emiatt. Szemükre vetette, olvassuk, szemükre vetette hitetlenségüket és kemény szívűségeket. És ez még, hogy szemükre vetette, egészen visszafogott fordítása az eredeti fogalmazásnak, amely sokkal inkább kifejezi, hogy Jézus bizony keményen számon kérte őket. És ez megint egyébként egybevág Lukács leírásával, a két emmausi tanítvánnyal folytatott beszélgetésről, ahol Jézus azt mondja nekik, ó, ti balgák, milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megírtak a próféták. Ezek a kemény szavak azonban mutatnak valami jót is. Azt mutatják, hogy Jézus feltámadásának hírében hinni, Jézus szerint reális és logikusan következő lehetőség volt a tanítványok számára. És itt persze a mindenkori, a mai tanítványok számára is. Azt mutatja, hogy Jézus nem olyat kér számon, ami lehetetlen lenne, amiről azok nem tehetnek. Annál is inkább, mert az asszonyok és a tanítványok közül legalábbis János ellenpéldák. Ők hisznek. Természetesen hűtlenek lennénk a bibliai beszámolókhoz, ha úgy állítanánk be, hogy Jézus csak ilyen feddően, ilyen elítélően viszonyul az ilyen hitetlenséghez. És így még jobban elbizonytalanítanánk olyanokat, akik szeretnének hinni, de hát kétségeik vannak. Ám Jézus sokféle módon viszonyul a kétséghez, a hitetlenséghez. Tamásnak például kész azt is megtenni, amit a tanítvány társaival győzködve, mint egy feltételül szab, ha nem látom, és nem érintem a szegek helyét, nem hiszem. És amikor Jézus újra megjelenik közöttük, mit képes mondani és megtenni? Hát nyújtsd ide a kezed, és lásd, amit akartál. De más beszámolók szerint ugyanezt megteszi az egész tanítványi körrel is. Sőt, amikor ez nem elég, mert továbbra is szellemnek hiszik őt, nagyon gyakorlatias, bár a mi szemünkben talán egy más világot megjárt és feltámadott Isten fiúhoz mérve, szokatlan módon megeszik egy sült halat, hogy meggyőzze őket valóságos létéről. És még sorolhatnánk az evangéliumok alapján, hogy hány és hányféle gesztust tett Jézus, hogy hitre segítse a hitetlent, de az is kétségtelen, hogy itt, ebben a bibliai részben Jézus szerint nem hinni a feltámadás hírében kemény beszédre, számon kérésre is okot ad. Újra mondom, azt a jó hírt, azt az evangéliumot, hogy ez egyben azt is jelenti, hogy hinni a feltámadás evangéliumában Jézus szerint reális, megalapozott, megalapozható dolog. Mi van hát a kemény szavak mögött? Jézus a kemény szívűséggel köti össze ezt a hitetlenséget. És ez különben megint nagyon erősen Márk evangéliumához kapcsolja ezt a később ideillesztett kis részt, amiről ma beszélünk, mert Márk evangéliumában ismétlődően előkerül leggyakrabban az evangéliumok között a kemény szívűség. Mi ezt valamiféle érzéketlenséggel, hidegséggel vagy gőggel azonosítjuk, de ez mindjárt félre is visz minket. Jézus és az evangéliumok szóhasználatában a kemény szívűség egészen más. Sokkal inkább a belátás, az értelem helye, mint aminek mi látjuk a szívet. Legvilágosabb ez akkor, amikor a farizeusok kovászától óvja a 12-t, és ezt a 12 teljesen félreérti. Ekkor így kérdezgeti őket. Hát még mindig nem veszitek észre? Nem értitek? Még mindig ilyen kemény szívűek vagytok? Van szemetek, és mégsem láttok? Fületek is van, és mégsem hallotok? Nem is emlékeztek? Még mindig nem értitek? Ez a kemény szívűség legpontosabb, leggazdagabban körüljárt tartalma. Vagy legismerősebb a számunkra a magvető példázatánál idézett Ézsaiási profécia. Látva nem látnak, hallva nem hallanak, így szívükkel nem értenek. Látni, hallani, észrevenni, emlékezni, ezt jelenti, hogy szívvel érteni, hogy nem kemény szívű valaki. És látva nem látni, hallva nem hallani, nem észrevenni, nem emlékezni, és ezt értelemmel nem egyberakni, ez a kemény szívűség. Nem azt kéri Jézus számon, hogy hallottak valami hihetetlen dolgot egy asszonytól, még ha róla szól is, és nem hittek rögtön neki. Hiszen ha tényleg valami képtelenséget mondott volna Mária, akkor azt is el kellett volna fogadniuk. Tényleg be kell dőlni minden képtelenségnek, főleg ha az Jézusról szól. Ez a hit. Ez már az első időkben sem így volt, hiszen Jézusról egy csomó kitalált és mai füllel képtelenségnek tűnő beszámoló keringett. Nem hitték el az első keresztények, nem válogatták be a kánonba ezeket az írásokat. De Jézus arra utalít, hogy a tanítványok maguk látták őt, például csodákat, messiási jeleket tenni, hogy maguk hallották, amint többször is előre bejelenti a kereszt halálát és a feltámadását. És erre kéne emlékezniük. És mindezt kellene az értelmükkel összevetni azzal, amit Mária és a két emmausi tanítvány is állít, a feltámadás hírével. Mert így, látva, hallva, emlékezve, Minden okuk megvan arra, hogy higgyenek. De kemény szívűek, azaz, amit láttak, hallottak, amire emlékezniük kéne, azt nem rakta bennük össze az értelem. Csak történtek velük és körülöttük a dolgok, aztán ment tovább az élet, új események jöttek, új csodák, azok kioltották, de legalábbis elhalványították a korábbiak emlékét, és a sok tapasztalat, tanítás nem állt össze egységes, meggyőződéses képpé Jézusról, hogy várnák, de legalábbis hinnék a föltámadás hírét. Amit Jézus és még előtte a próféták előre megmondtak, számunkra is az alap. Hozzá kell adódjon a feltámadásról szóló beszámolókhoz. És erősítők, igen, erősítők azok az érvek is, amiket a bibliai beszámolókra építve dolgoztak ki. Egyet már hallottunk, hogy a tanítványok hitetlensége közvetett bizonyíték a beszámolók pontosságára és hitelességére. Vagy az asszonyok kiemelt szerepéről Jézus feltámadásával kapcsolatban. Hiszen az ő említésük mindenki szemében, zsidók és pogányok szemében gyengítette, csökkentette e beszámolók hitelességét. A nő szava nem számít, csak üres fecsegés lehet. És ha mégis olvasunk erről, mégpedig olyan kiemelt módon, ahogyan olvasunk, az csak azért lehet, mert így is történt. Hasonlóan fontos az is, hogy a sír kétségtelenül üres, és a Krisztus hit terjedését egyszerűen meg lehetett volna akadályozni, ha Jézus ellenfelei a holttestét be tudják mutatni, de nem tudták. És ne vessük el, ne toljuk félre ezeket a megfontolásokat azzal, hogy ha szívedben érzed Jézust, akkor ezekre nincs szükség. Vagy akárhogy ezek nem is tartoznak az igaz hithez. Hiszen éppen most hallottuk, hogy a szív és az értelem aktív munkája mennyire összetartozik a Biblia szemlélete szerint. Tapasztalni szívben, hogy Jézus él, gyönyörűséges és fontos dolog, de nem léphet az írások és az írások ismeretére alapozott tények helyére. A hitet együtt alkotják a szívbeli tapasztalat, és az, ami megíratott, de a sorrend, a fontossági sorrend fölcserélhetetlen. Márk evangéliumának ez a kis befejező szakasza ma azt az üzenetet, tanítást hordozta számunkra, hogy Jézus szerint a tanítványnak hinni, hinni a legtöbbet, a legnagyobbat, az ő feltámadását, nem valami rendkívüli, valami felfoghatatlan, hanem szinte természetes, reális, kiélezetten fogalmazva elvárható dolog. Az a váratlan, és az a nem rendjén való, ha ebben hitetlen. Erről Jézus kemény szavai tanúskodnak. E hit kulcsa pedig a szívvel való értés, emlékezni az előre elmondott kinyilatkoztatásokra, a tőle látottakra és tapasztaltakra. Nem engedni széthullani ezeket az időben, hanem tudatosan őrizni. És végül az utolsó nem hisznek, amiről Jézus beszél, talán nem véletlenül épp itt, amikor a hitetlenségnek ilyen koncentrált tapasztalatával találkozik. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, az elkárhozik. Azért is szívesen kitérek erre, és érdemes erről beszélnünk, mert keresztényektől és nem keresztényektől is gyakran hallottam az utóbbi időben, kétszer is, rövid időn belül, hogy milyen botrányos ez, de legalábbis kérdéses, hogy hogyan is múlhat 70-80 éven az örök üdvösség, vagy főleg az örök kárhozat. Főként ez utóbbi kérdéses, ez tűnik különösen aránytalannak, mert
jó, ha a jutalom túl nagy, azt jól ki lehet bírni, de ha a büntetés túl nagy, az igazságtalan. És úgy gondolom, ez elég fontos kérdés ahhoz, hogy válaszoljunk rá, már csak azért is, mert olyan keresztényeknek is kérdése ez, akik nem magukat féltik, hanem embertársaikat. Azonban, amikor ezt kérdezzük, hogy hogyan lehet 70-80 évet az örökkévalóság mellé tenni, akkor hosszúságokat, időszakokat, időhosszúságokat állítunk egymás mellé. És nem figyelünk arra, hogy mi is ezeknek az időknek a tartalma. Nagy dolgok pillanatok alatt eldőlhetnek. Mégsem mondjuk, hogy nincs jelentőségük csupán azért, mert pár perc vagy pár óra alatt születtek meg. A telő idő hossza és az eltelt idő tartalma jelentősége nincs összekötve. A tudomány szerint a világegyetem mintegy 13 milliárd éves. Mi ehhez képest Jézus élete a Földön, az idő hosszát tekintve? Vagy még inkább, mi ehhez a 13 milliárd évhez képest a szenvedés történet hossza? Nagy csütörtök estétől nagy péntek délutánig. És még tovább, mi ehhez az a 6 óra a kereszten? Mégis ez a 6 óra felülmúlja a 13 milliárd évet, akkora a jelentősége, hiszen Isten ekkor a fiában önmagát adta a világért, az emberért. Ez a 6 óra ezért nem csak a világegyetem idejének, fennállásának azzal ér fel, hanem az örökkévalósággal. Mi a magunk 60-80 éve alatt valamikor erről a felülmúlhatatlan 6 óráról döntünk, hogy mi a közünk hozzá. Ez a mi 60-80 évünknek a legnagyobb tétje, döntése. Hogy ne mondhatná tehát Jézus, hogy aki hisz, az megkeresztelkedik és üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Éppen ez a mondása világít rá arra, amit enélkültán be sem tudnánk mérni, hogy mekkora is volt az üdvösségünk ára. Nem hinni értelem nélkül, azaz kemény szívvel, és hinni, de nem vakon, hanem éppen látva, halva, emlékezve, és tudva, hogy ezekkel üdvösségünk felől is döntünk, ez az üzenete, tanítása ennek a mai húsvéti igénknek. Amen. Válaszoljunk, testvéreim, az igehirdetésre. A 357. megkezdett dicséretünk 7. versének éneklésével. Emeld fel hát lelkedet, hagyd el minden földi vágyat. Gyertek, imádkozzunk! Dicsőséges Jézusunk, magasztalunk téged azért, ami a teremtettség idejének milliómod része,
halálodért és feltámadásodért, és amelynek értéke mégis felér az örökké valósággal, ahova minket vársz. Hálát adunk a hitért, amellyel megajándékoztál, és könyörgünk a pillanatnak élő, az események sodrásában élő, akár megtapasztalásait is feledő embertársainkért. Könyörgünk az egész Krisztus testért, az egyházért, hiszen ha szenved egy tag, vele kell szenvedjen valamennyi. Kérünk a különféle világi és egyházi tisztséget viselőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet élhessünk Isten akarata szerint, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. Nevedért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Kedves testvérek, foglaljatok helyet, és először 421. dicséretünk verseit énekeljük. 421. dicséretünk valamennyi versét énekeljük el, utána nemzetimádságunkat, a himnuszt énekeljük, és végezetül vesszük majd Isten áldását. A 421. dicséret így kezdődik, tudom, az én megváltom él.
A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Isten velünk, viszontlátásra! Thank you.